8 óra 7 perc van, önök a Mária Rádió szombat reggeli napindítóját hallgathatják most. Mint ahogy mondtam, a napszentje előtt Monostori László atyával beszélgetünk a következő percekben, illetve folytatjuk azt a beszélgetést a bűnbánat szentségéről, amit a nagybőjt kezdetén elkezdtünk László atyával. Jó reggelt kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké elmen, szép jó reggelt mindenkinek!
Jézus Krisztus egyik legnagyobb ajándéka a bűnbánat szentsége, de valahogy ezt mi nem így éljük meg, hanem nagyon tartunk a gyóntatószéktől. Vajon mi okozza a félelmünket, a szégyenérzet, a bűnök súlyossága, az ismereteink hiánya, az aggályos lelkiismeret, vagy például az, hogy tartunk a gyóntatópap esetleges kritikai megjegyzésétől, véleményétől? Mindez, vagy mit emelnél ki ezek közül, Laci atya?
Hát hadd mondjak el egy rövid személyes történetet ezzel kapcsolatban. Még nagyon-nagyon kicsi voltam, szerintem óvodás lehettem, amikor szokás szerint elmentünk vasárnap a templomba, és már nem emlékszem, kicsoda, talán a nagymamám azt mondta nekem, amikor rámutatott a gyóntatószékre, hogy Lacika, ha nagy leszel, neked is be kell menned abba a szekrénybe, és el kell mondd a bűneidet. És én akkor elhatároztam, hogy én soha nem fogok bemenni abba a szekrénybe, mert ez olyan félelmetesnek tűnt. És hát legyünk őszinték így elsőre, hát ki az, aki szívesen elmondja bűneit, szégyenét akárkinek is. Aztán, ahogy nagyobb lettem, első áldozó lettem, elvégeztem első szentgyónásomat, ami nem egy szekrényben volt, hanem két széken ülve a kápolna egyik sarkában. És aztán gimnázium éveim alatt úgy rádöbbentem arra, hogy tulajdonképpen a szentgyónás az nem egy olyan dolog, amitől félni kell, vagy amit kerülni kell. Például hallottam olyan véleményt, hogy valaki sokkal szívesebben ül be a fogorvoshoz, mint a gyóntatószékbe. Hát mondjuk én fogorvostól sem félek annyira, mert jobban vagyok a fogorvosommal, és nagyon ügyes, meg hál' Istennek jók a fogaim, de alapvetően a szentgyónástól sem kell félni, mert mi az, ami ott történik? Ott egy csoda történik. Egy csoda történik, amit az egyház szinte tálcán nyújt, és ez a csoda abból áll, hogy itt mindent elmondhatunk, mert a gyónási titok az eleve abban teljesen biztosak lehetünk, hogy az a legfontosabb titok az összes közül. Tehát a titoktartásnak is vannak fokozatai, hadd beszéljek erről röviden. Tehát van a rábízott titok, amikor valakinek elmondok valami személyeset, és megkérem őt, hogy hát légy szíves, ne mondd el másnak. Ez az alapszint. Aztán van a szakmai titok, ilyen titkot kötelesek tartani, akik foglalkozásukból adódóan bizalmas információk birtokába jutnak. Ilyenek az orvosok, ilyenek az ügyvédek, de az üzleti életben is találkozunk szakmai titkokkal. És akkor ezeket a titkokat például alapvetően nem adhatják ki, de mondjuk rendőrségi megkeresésre, vagy nyomozás során, vagy életveszély esetén azért ezek a titkok kiadhatóak mégis. Na és akkor a harmadik szint, ami teljesen egyedülálló, ez az úgynevezett szentségi titok, a sigillum sacramentale, tehát ez a gyónási titok, amit a pap soha semmilyen körülmények között nem mondhat el másnak. Tehát még abban az esetben sem, hogyha megfenyegetik, tehát gondoljunk csak Nepomuki Szent Jánosra, aki életét adta a gyónási titok védelmért, életveszélyes fenyegetések hatására sem volt hajlandó elárulni másnak a gyónási titkát. Tehát, hogy abban biztosak lehetünk, hogy ami a Szent Gyónásban elhangzik, azonnan nem kerül ki, de ami még nagyszerűbb ennél, az pedig az, hogy nincs olyan nagy bűn, amit a Jóisten ne tudna megbocsájtani, hogyha őszinte szívvel hozzáfordulunk, és letesszük azokat a Szent Gyónásban. Tehát, hogyha ebbe belegondolunk, ez szinte hátborzongató, hogy nincs olyan nagy bűn, ami jóvá tehetetlen lenne, nincs olyan nagy bűn, ami véglegesen elszakítani minket Isten szeretetétől, és hogy tiszta lappal indulhatunk, újra kezdhetünk egy-egy szentgyónás után. Ez egy olyan nagy ajándék, hogy én csak azt tudom mondani, hogy éljünk ezzel, érdemes, mert ez semmi mással össze nem hasonlítható.
Ha Ha már azt említetted, hogy nincs olyan nagy bűn, amit a Jóisten meg ne bocsátana nekünk, és ez egy óriási ajándék tényleg, akkor beszéljünk arról, hogy vannak azért hiányosságaink ebből a szempontból, hogy milyen bűnöket tudunk felsorolni, bocsánatos, halálos bűn, és hogy ezeket a kategóriákat, hogy ezzel a rossz szóval éljük, hogyan lehet feloldozni papi gyakorlatodban, hogy történt ez, mit tudsz erről mondani?
Hát a bűnök természetesen nem azonos súlyúak, mert egészen más, hogyha valaki mondjuk egyszer türelmetlen volt, és emiatt nem is nagyon akarta, de azért mégis ügyetlenségből megbántott valakit, akit szeretett, meg egész más súlya van annak, hogyha mondjuk, nem tudom, kirabolok egy bankot, és fegyverrel a kezemben egy rablást követek el. Tehát, hogy a bűnöknek abszolút van súlyuk, és van egyfajta rangsoruk. Én mégis mindig kicsit zavarban vagyok, amikor erről kell beszéljek, mert azért az élet az nem fekete-fehér. És éppen ezért, hogy én arra nem vállalkoznék, hogy most egy listát itt bemutassak arról, hogy melyek a súlyosabb bűnök, a halálos bűnök, és melyek a kevésbé súlyos bűnök, a bocsánatos bűnök. És hadd mondjak erre egy nagyon egyszerű példát, hogy miért nem vállalkozom erre. Vegyük például a hazugságot. És hogyha most fekete-fehéren gondolkodunk, akkor most vagy a bocsánatos bűnök, vagy a halálos bűnök közé be kellene skatujázzuk a hazugságot. Igen. Én azért nem vállalkozom erre, mert attól függ. Attól függ, tehát igen, egyáltalán nem mindegy, hogy a gyerek otthon nem meri elmondani, hogy egyest kapott matekból, és ott füllent egyet, vagy pedig valaki bíróság előtt eskü alatt hamisan vall, amitől egy ártatlan ember börtönbe kerül esetleg élete végéig. Tehát, hogy éppen ezért itt pontosan, ahogy te mondod, Luizi, a körülményeket kell figyelembe venni. Ezen kívül azt kell figyelembe venni, hogy az illető mennyire tudva, mennyire akarva, mennyire szabadon követte el azt a bűnt. Tehát lehet, ad abszurdum, és van ilyen, nem is ritka, hogy valaki egy súlyos dolgot elkövet, de az ő esetében ez mégsem számít halálos bűnnek, mert mondjuk egy nagyon erős kényszerhatás alatt tette. Vagy mondjuk volt benne a véletlennek is egy szerepe. Tehát ő nem akarta, csak kicsúszott a kezéből az irányítást. És ez egy nagyon komplex dolog, és éppen ezért kívülállóként, még papként sem, én nem vállalkozom arra, hogy valakinek én a lelkét megítéljem, hát Jézus sem azt kéri tőlem, hogy én ítélessem az embereket. Ez az ő lelkében ott van, és a Jóisten látja az ő lelkét. Én papként abban tudok segíteni neki, hogy esetleg felteszek olyan kérdéseket, vagy egy-egy rövid mondattal rávilágítok a cselekedetének egy-egy mozzanatára, hogy aztán ő maga ki tudja mondani, és rá tudjon jönni arra, hogy hol hibázott, és ez mennyire volt súlyos.
Én ezt azért kérdeztem, tulajdonképpen nem is a kategóriákra gondoltam, hanem ez sokszor zavart okoz az ember életében, a lelkiismeretében, hogy igazából most ezt nekem el kell mondani, vagy nem kell elmondani, agályos vagyok, vagy nem vagyok, és ezért gondoltam, hogy érdemes ezt valamilyen szinten, így ahogy most elmondtad, tisztázni.
Hát erre én azt tudom mondani, hogyha szabad erre még röviden reagálni, hogy hát hogyha kétségek közt vagyunk, hát akkor inkább mondjuk el. És pont ez a nagyszerű a Szent Jónásban, hogy ez azért nem egy annyira kötött forma. Tehát én már találkoztam olyannal is, ezt is hadd meséljem el röviden, hogy valaki azért nem akart eljönni gyónni, vagy azért nem mert eljönni gyónni, mert mondjuk nem tudta fejből a bánatimát, vagy nem tudta, hogy mi az első mondat, amit el kell mondjon. Szóval ezeket az aggályokat, ezeket minden kedves hallgatónak mondom, hogy felejtsük el, mert mi papok azért vagyunk ott, hogy segítsünk, és ez nem egy lecke, itt nem egy kisgyerek jön egy tanárhoz, aki felmondja a leckét, hogy jól megtanult-e a bánatimát, hanem ezt egy beszélgetésnek is el szabad képzelni, aminek nyilván megvan a tárgya, hogy itt a bűnöket szeretnél illető letelni, mert mi papok azért vagyunk ott, hogy ebben segítsünk. Szóval emiatt nem kell aggódni, és a gyónás keretében is van arra lehetőség, hogy valaki akár kérdéseket tegyen fel a papnak, hogy atya, én ezt tettem, nem vagyok benne biztos, ez bűn, ön hogyan látja? És akkor a pap lehet, hogy nem mondja azt, hogy igen vagy nem, de hanem esetleg visszakérdez, hogy mit érzett a lelkében, vagy mik voltak a körülmények, és akkor együtt, közösen, a Jóisten jelenlétében mondhatni, hogy hármasban, hiszen a Szentlélek is ott van, tudunk előrelépni, és nekem mindig az a siker, ami nem is az én sikerem, hanem tényleg a Jóistené, elsősorban a Szentléleké, a harmadik isteni személyé, amikor valaki úgy megy el egy gyónás után, úgy búcsúzunk el, hogy valami történt az ő lelkében, valamit jobban megértett, vagy megérintette őt a Jóisten irgalma, szeretete, kegyelme. És azt hiszem, hogy a gyónás az soha nem lehet rutin, hanem az mindig egy csoda, ami az Isten és a bűnbánó között történik.
Hát ezzel nagyon egyet lehet érteni, azt gondolom, hogy a hallgatók is így érzik, és most ennek az időszakát éljük, tehát nem csak most, hanem egész évben, ha van rá lehetőségünk. Nagyon fontos ezzel kapcsolatban beszélni a kísértésekről, ami igenis létezik minden ember életében. Nem tudjuk az okát, hogy mikor jön el, mikor lep meg, mikor és hogyan befolyásolhatja a gondolatainkat és a döntéseinket. És hogy létezik, hogy ennyire be tud keríteni bennünket, és rossz irányba viszi akár az életünket? Gyenge az akaratunk, a hitünk, tudunk-e védekezni ez ellen?
Erre mondja Jézus azt, hogy legyünk mindig készen, álljunk készen, mert szóval fontos, hogy ellen tudjunk állni a kísértéseknek. Tehát aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék, és számomra megdöbbentő, hogy nagy szentek is óriási kísértést
mondnak
be. És a sátán ott támad, ahol a legnagyobb kárt tudja tenni. Tehát, hogyha valaki közel áll a jó Istenhez, az igenis számítson arra, hogy a sátán erősen támadni fogja. Tehát a gonosz, akit kísértőnek is tudunk hívni, a sátán, a Lucifer, a bukott angyalok fejedelme, tehát ő az, aki valóságosan létezik, és megpróbál mindent megtenni azért, hogy minket elszakítson Isten szeretetétől. És akkor itt megszólít bennünket, a vágyainkat, az ösztöneinket, a hatalomvágyunkat. Tehát ezeket a dolgokat, amik valahol mindannyiunkban benne vannak, nyilván eltérő mértékben, van, akinek a hiúságát legyezteti. Tehát, hogy megpróbálja megtalálni azokat a gyenge pontokat, ahol fogást tud találni, és ha egy picit is kinyitjuk neki az ajtót, ő már betette a lábát. Éppen ezért a legjobb tanács, amit adni tudok, az, hogy a kísértésekről, hogy amint észrevesszük, hogy egy kísértésről van szó, amint észrevesszük, hogy a sátán közénk akar állni, a Jóisten és én közém, akkor ott azonnal hozzuk meg azt a döntést, hogy nemet mondunk erre a kísértésre, mert minél többet engedünk, és azt mondjuk, hogy jó, hát ez akkor még nem bűn, vagy ez még nem olyan nagy bűn, na, igen, ott a sátán kezd el nyerőre állni, és nem vesszük észre, és egy olyan csúszdán találjuk magunkat, amin elkezdünk lefelé csúszni, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz megállni. Hadd mondjak el egy kicsit vicces, de nagyon szemléletes képet erről, ezt a gyerekeknek szoktam elmesélni, hogy ugye Nagybőjtben, most ez is aktuális, péntekenként nem eszünk húst, mi katolikusok ezzel fejezzük ki a böjtölésünket, ami hát alapvetően egy nagyon jelképes cselekedet, mégis fontosnak tartom, hogy ezt megtegyük, mert hát legalább ennyit tegyünk meg, ha az egyház ezt kéri tőlünk, és hát nyilván a sátán ilyenkor elteszett minket kísérteni, hogy hú, ott van az a rántott hús a hűtőben, hát akkor legalább vegyük elő, nem kell megenni, de akkor előveszem, vagy akkor jó, hát akkor csomagoljuk ki, mert még az se bűn, nem kell megenni, jó, hát akkor kicsomagolom, jó, akkor szagoljam meg, akkor megszagolom, hát akkor esetleg vegyem be a számba, csak az ízét érezzem, de ne nyeljem le, és aztán kettőt pislogok, és le is nyeltem. Tehát most nem akartam hosszabban mesélni, de talán a lényeg így is átjött ebből a rövid összefoglalásból, hogy ha egy picit engedünk a kísértésnek, sokkal nehezebb utána megállni, és a sátán meg, bocsánat, hogy így mondom, röhög a markába.
Elég a Szent Gyónás, és ezzel letudtuk a bűnbánatunkat, vagy más is hozzátartozhat ehhez?
A Szent Gyónáshoz hozzá... Igen, a Szent Gyónáshoz hozzátartoz... Igen, most egy kicsit rosszul hallottam. Megpróbálok válaszolni. A Szent Gyónásban nagyon fontos, hogy ez nem csak abból áll, hogy én most elmondom a bűneimet, kapok egy feloldozást, aztán hazamegyek, és akkor boldogan élem tovább az életemet, mintha mi se történt volna. Tehát a Szent Jónást meg kell, hogy előzze az őszinte lelki ismeretvizsgálat, és tényleg az a bánat, hogy hát belátom a hibáimat, belátom a bűneimet, és nagyon fontos, hogy az az elhatározás is, hogy változzak, hogy én szeretnék megszabadulni ezektől a bűnöktől. Tehát az a gyónás, amikor azt mondom, hogy hát meggyónom, de aztán ugyanúgy fogok élni, ugyanezeket ugyanúgy el fogom követni, az nem igazi gyónás és érvénytelen. Tehát persze lehet olyan, hogy valaki ismeri annyira önmagát, hogy nagy esélyt lát rá, hogy bizonyos bűnökben újra el fog bukni, de attól még mindent meg kell tegyen azért, hogy ezt elkerülje, és hogy ez a Szent Jónás ez valóban komoly legyen és őszinte. És van még egy dolog, amiről gyakran megfeledkezünk, ez pedig az, hogy igyekezzünk jóvá tenni az okozott kárt. Hadd mondjak erre is egy szemléletes példát, tehát, vagy mondok inkább kettőt, rövidet. Az egyik, hogy hát, hogyha megbántottam valakit, ez nagyon szép, hogy ezt meggyónom, de hát azért az is hozzátartozik, hogy kérjek tőle bocsánatot. Vagy mondok még egy példát, ez talán még kézzelfoghatóbb, hogyha nem tudom, ellopom a szomszédomtól a karóráját, akkor nem elég, hogy meggyújjam, hanem hát adjam neki vissza. Tehát, hogy az okozott kárt, azt mindig meg kell próbálni jóvá tenni. Persze ez nem mindig lehetséges, mert hogyha nem tudom, valakit megütöttem, és akkor feltakadt a sebe, akkor ezt nem tudjuk egy pillanat alatt meg nem történté tenni, de mégis meg kell próbálni a lehetőségekhez képest minél inkább az okozott kárt jóvá tenni, és ami hát még egy ilyen kis extra a gyónásban, amit szintén jól ismerünk a gyakorlatból, ez az úgynevezett elégtétel, amit a pap ad, egy kis házi feladat, hogy az iskolás példánál maradjak, ami alapvetően egy nagyon jelképes cselekedet, általában egy imádság, egy jó cselekedet, egy önmegtagadás, vagy egy elhatározás, vagy valamilyen olvasmány, amivel kifejezhetjük a hálánkat Isten iránt, hogy megköszönjük neki, hogy megbocsájtotta a bűneinket, és kifejezzük azt, hogy szeretnénk hozzá kapcsolódni, és hogy szeretnénk az ő segítségével jobb emberekké, vagy talán úgy is mondhatnánk, hogy még jobb emberekké válni.
Nagyon szépen köszönjük Monostori László atyának, hogy mindezt elmondta nekünk a bűnbánat szentségéről, és áldott nagy hetet és húsvétot kívánunk neked is, és a híveidnek is, és a családtagjaidnak is. További sok áldást a Jóistennel a Szűzanya oltalmában. Reméljük, hogy valahogy szépen és bensőségesen megélhetjük mindnyájan ezt a húsvétot még ebben a nehéz időszakban is, vagy talán éppen ezért.